immár másodszor vendégünk, Dunajcsik Mátyás. Korábban egy 1956-os magyar történetet hozott Izlandról, most is Izlandról lesz szó, de immár csak áttételesen vannak magyar kapcsolatok benne, mert hogy a kötet, amelynek műfordítója, tanulmányszerzője a Trollok alkonya címet viseli, és rögtön a bevezetőben le is lövi az első kérdésemet, mert azt szerettem volna, hogyha tisztázzuk, kik azok a trollok, de hát azzal kezdett, hogy nem tudni bizonyosan, vagy nem olyan egyszerű ez a kérdés. Azért fussunk neki, az átlagos internet használatnak van egy képe arról, hogy kik a trollok, mondd el te, kik az izlandi trollok.
Igen, az a vicces, hogy a modern nyelvhasználatban ez a szó ez teljesen hétköznapi használatba került újra, ahogy az internet előkerült. És ugye az interneten is igazából, ha belegondolunk, akkor olyan emberre szoktuk a troll kifejezést használni, az önmagáért való bajkeverés és határtalan rossz indulatnak olyan szintjét üti meg, hogy ezt igazából emberi fogalmakkal nem tudjuk leírni, és ezért ezt a szörnyeteg nevet akasztjuk rá. És az a vicces, hogy tulajdonképpen a középkori nyelvhasználat az nagyon hasonló módon használta ezt a kifejezést. Ugye arról van szó, hogy ma, amikor akár képzeletbeli lényekről is gondolkodunk, attól függetlenül, hogy ezek képzeletbeliek, továbbra is mondjuk egy ilyen darwinista gondolkodásmód szerint közelítjük meg őket, tehát azt gondoljuk, hogy vannak különböző fajok, mint ahogy a biológiában is vannak, és akkor a trollok és a tündérek és más egyebek azok ilyen nagyon szépen elkülöníthető teremtmények ezekben a képzeletbeli világokban. Ez azonban a középkori nyelvhasználatban egyáltalán nem így volt, legalábbis az izlandi szagák világában. Itt a troll kifejezés az inkább jelentett egyfajta funkciót, minőséget, hozzáállást vagy ilyesmit, amiben tulajdonképpen egyszerű halandók is elképzelhető volt, hogy belecsúsztak és a történet végére mondjuk trollá változtak, de ugyanúgy tudunk olyan történetekről is, ahol trollok teljesen emberi módon viselkednek. Tehát ez nem egy annyira egyszerű történet, mint ahogy elsőre gondolnánk. És ebben a könyvben három olyan rövid történetet fordítottam le, ami pont ezeket a nagyon érdekes viszonyokat segít feltérképezni az emberek és a trollok között.
Na most, ha egy mítosz megmarad, akkor annak van valami nagyon erős aktualitása, vagy valami olyasmi, amit a jelenben nagyon lehet használni. Vegyük sorra, hogy a te történeteid miért bírhatnak üzenettel, jelentéssel, miért fontosak ma?
Azt gondolom, hogy ezt a három történetet elolvasva nagyon sok irányba el lehet indulni. Az az elsődleges dolog, ami engem arra indított, hogy ezt a könyvet összeállítsam, és aztán kiadót is találjak hozzá, és lefordítsam, az mindenképpen elsősorban a történeteknek a művészi és költői ereje volt. Ebben a könyvben van egy nagyon rövid kis történet, amiben viszont van egy egészen monumentális erejű, nagyon-nagyon régi vers, ami egy vulkánkitörésnek az apokaliptikus következményeit írja le nagyon-nagyon érdekes és nagyon erős költői nyelven, illetve a harmadik leghosszabb kisregény terjedelmű kötet, vagy történet, az pedig egy olyan elképesztően érdekes és több rétegű figurának a története, ami egy ilyen gyönyörű és szinte teljesen opera színpadra illő tragikus történet. Tehát ez volt az elsődleges kiindulási pont, ami miatt úgy gondoltam, hogy ezt a könyvet mindenképpen szeretném megcsinálni magyar nyelven is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy rengeteg minden irányba el lehet tényleg indulni ebből. Kapásból, hogyha arra gondolunk, az, hogy ki jogosult a védelemre, a fair tárgyalásra, és arra, hogy az ember ne egyszerűen csak oda menjen és eltegye lábalól, azt ugye általában az ember fogalommal szoktuk meghatározni, tehát hogyha vannak elpusztítandó ellenségeink, akkor azokat első körben nyelvhasználat és minden egyéb módon megpróbáljuk dehumanizálni, és tulajdonképpen itt is valami hasonlót lehet látni, hogy a trollok olyan figurák, akár emberek, akár csak féligazok, ezt nem feltétlenül lehet mindig tudni, akik kívül vannak az emberi törvénykezés határain, vagy rendszerén, az emberi társadalmon, és innentől kezdve gyakorlatilag semmilyen olyan védelemre nem is számíthatnak, amit egyébként egy átlag embert azért számíthatott még a középkori izlandi társadalomban is. Ez nagyon szépen mutatja azt, hogy hogyan működnek ezek a fogalmaink. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy manapság például a különböző poszthumán diskurzusok is nagyon aktuálisak lettek, ugye kevésbé a mitológiai szörnyekkel, hanem inkább mondjuk a mesterséges intelligenciákkal, potenciális földön kívüliek és hasonlókkal kapcsolatos gondolkodásmódokban, ugye ott is felmerül az, hogy az oké, hogy mondjuk például az emberi jogok egyetemes nyilatkozata az azt mondja, hogy minden embernek joga van az élethez, de mi van akkor, hogyha például olyan intelligenciákkal vagy olyan érzelemmel tudattal bíró lényekkel találkozunk, akiket nem feltétlenül tudunk embernek nevezni, mégis egy csomó olyan ösztönünket fölkeltik, ami miatt aztán nem annyira egyszerű őket megölni. És akkor még sorolhatnám, hogy például ugye ezek a történetek, ezek egy olyan korszakról szólnak, amikor a kereszténység éppen jön és fölváltja az ősi pogány óészaki hitvilágot, és ezekben a történetekben is ez nagyon szépen látszik, hogy ez milyen változásokkal és megpróbáltatásokkal jár. Nagyon különböző hozzáállások vannak ehhez a változáshoz, és ez is egy olyan dolog, ami nagyon ismerős lehet nekünk, akár a mostani időszakokból is, amikor szintén különböző világnézetek, különböző vallások közötti konfliktusok vagy együttműködések azok, amik meghatározzák a mindennapjainkat.
Tehát látunk valamit, valakiket, amelyek ismerősek is, meg nem is, emberiek is, meg nem is. Egy csomó olyasmit tesznek, úgy viselkednek, ami megriaszt, félelmet okoz, amit idegennek érzünk, és mégis valahogy közel kerülnek, vagy érthetővé válnak, vagy átérezhetővé válnak. Mi kell ahhoz, hogy a trollok világába az ember levetkőzze ezeket a félelmeit, vagy egyáltalán kezelje a félelmeit?
Ami számomra nagyon izgalmas és érdekes ezekben a történetekben, az pont az, hogy amellett, hogy egyébként a klasszikus mesék és mitológiai történeteknek a szörny szerepében szerepelnek általában véve a trollok, tehát olyan gonosz és nagyon-nagyon erős lények, akiket a hősnek aztán el kell pusztítania. Ugyanakkor nagyon sok olyan aspektusuk van, ami mai szemmel nézve már egészen érdekes és akár még szimpatikus is lehet. Az egyik legérdekesebb ilyen aspektus az például a költészethez való viszonyuk, ugyanis nem csak ezekben a középkori új-izlandi szagákban, de a később a 19. században összegyűjtött izlandi népmesékben is, ahol szintén előfordulnak még ezek a trollok. Ott is több olyan példát ismerünk, hogy ezek az egyébként hatalmas, szőrös, időnként emberevéstől sem visszariadó szörnyetegek egyébként hihetetlen nagy rajongással vannak a költészet iránt, és elég gyakran van, hogy mondjuk a gletszereken látjuk őket, ahogy énekelnek különböző régi ritmusokat.
Ettől a költészet válik félelmetesebbé, vagy a trollok barátságosabbá?
Azt gondolom, hogy mind a kettő, illetve nagyon szépen rávilágít arra, hogy tulajdonképpen a költészet az kevésbé, hogy mondjam, egy későbbi és fejlettebb formája a nyelvnek, hanem valójában a legősibb vonulata. Talán még azt is meg lehet kockáztatni, hogy valószínűleg a költészet volt előbb, és csak utána volt a tagolt érvelő prózai beszéd. Ezen belül a könyvben ugye a harmadik történet, aztán a legizgalmasabb, a Bárdur Snæfellsás nevű fura figurának a története, ami viszont egy egészen bonyolult pszichológiai profilt vázol föl, ami minden olyan ember számára egy érdekes dolog lehet, aki több különböző identitás között törlődik. Ez a figura, ez olyan, akinek az apja egy olyan király volt, akinek az anyja troll volt, az apja pedig hegyi óriás, és az ő aztán egy emberi asszonynal kötött házasságot, aki viszont a szöveg szerint a legnagyobb termetű volt az asszonyok között. És így aztán a főhősünk Bárdur Snæfellsás egy olyan figura, aki egyszerre valamilyen mértékben troll is, hegyi óriás is és ember is. És ezek az aspektusok, ezek mind kijönnek az ő történetében, és az, hogy mennyire nehéz ezek között néha zsonglőrködni. És hát ugye egyébként, hogyha belegondolunk, a mai életünk, az leginkább pont erről szól, nagyon-nagyon sok embernek van egynél több identitása, több nyelvet beszél, különböző, mondjuk más országban él, mint ahol született, és ezért a szent nagyon izgalmas tud lenni ma is.
Vagy az anyja román, az apja magyar, ismerjük ezeket a furcsa keveredéseket.
Pontosan.
Mennyire távoliak ezek az alakok, vagy mi kell ahhoz, hogy megértsük? Érezted-e azt, hogy például a magyar népmesékből, vagy a magyar költészeti hagyományokból van valami kapaszkodód? Te kint éltél Izlandon, beszéled a nyelved, fordítod. Egy olyan olvasó, akinek fogalma nincs, hogy hol van Izland, vagy csak a térképen tudja megmutatni, az hogy fog közelíteni ezekhez a történetekhez?
Az a hihetetlen izgalmas az új-izlandi szagákban, aminek igazából egyébként nem nagyon tudjuk az okát, hogy miért van ez így. Az, hogy a középkori európai irodalmi művekkel szemben ezek az új-izlandi szagák tulajdonképpen a modern olvasó számára hihetetlenül ismerősek, teljesen olyanok, mintha egy modern történelmi regényt vagy fantasy regényt olvasnánk. Elképesztően fordulatosak, nagyon modernnek tűnő elbeszélői technikákat alkalmaznak, a különböző flashbackektől kezdve a párhuzamosan futó cselekményszálakon át, odáig, hogy van, hogy néhány bekezdésben elterít néhány év, viszont van olyan jelenet, ahol egészen mozdulatról mozdulatra látunk különböző harci megmozdulásokat és mozdulatokat. Tehát maguk a szövegek, azok mindenképpen nagyon-nagyon könnyen fogyaszthatóak, én azt gondolom. És egyébként az egyik nem titkolt célja ennek a könyvnek az az is, hogy ezzel a három pici, rövidebb és talán a természetfeletti témák miatt izgalmasabb vagy vonzóbb témájával egy picit bevezetést nyújtson az új-izlandi szagáknak a világába, amikből most már több is elérhető Bernát István fordításában, ugye a Corvina kiadó Fontes Borealas nevű sorozatának a keretében. Ezek viszont az igazán nagy művek, tehát a Bernát István az főleg ezeket a hatalmas hegycsúcsokat fordította le ebből a tájból, a nyárszagát és az egész szagát, amik mind a kettő hihetetlenül izgalmas történet. Viszont ezek jó nagyok, nagyon meg vannak terhelve egy csomó történelmi és politikai és egyéb dologgal, tehát lehetséges, hogy kicsit elrettentőek annak, aki először próbál ebbe a világba belépni. Ez a pici könyv, amit én csináltam, ez viszont direkt arra megy rá, hogy azokat az aspektusokat domborítsa ki, amik a kortárs olvasó számára nagyon ismerősek lehetnek. És az a vicces, hogy ugyan középkori történetekről beszélünk, de hogyha belegondolunk abba, hogy a mai kultúránkban mennyire erősen van jelen a Gyűrűk Urán, és akár például a Trónok harcán keresztül ez a fajta hősi fantasy világ, akkor igazából egyáltalán nem olyan távoliak ezek a dolgok. Ami viszont nagyon izgalmas ebben, hogy ellentétben a Tolkien vagy a Trónok harca történetekkel szemben, itt igazán egészen pontosan nem tudjuk, hogy ezek mennyire fikciós történetek. Nyilván a mai valóságérzékelésünkből kiindulva azt mondjuk, hogy persze, itt vannak olyan dolgok, amiknek történelmi alapja van, hogy hogyan nézett ki a társadalom, milyen fegyvereket használtak, hogyan nézett ki a táj, és akkor van egy csomó meseszerű elem, mint hogy például az egyes szereplők azok varázsolnak, alakot váltanak, különböző mitológiai lényekkel találkoznak. Ugyanakkor ennek az ellenkezőjére ugyanúgy nincsen bizonyítékunk, mint mellette. Tehát mivel az izlandi szagáknak nem ismerjük a szerzőit, és nem is tudjuk pontosan, hogy voltak éppen miért születtek, kik írták őket, és milyen célok vezették őket közben, ezért még az se teljesen elképzelhető, hogy ebben az 500-600 évvel ezelőtti időszakban az emberek még tényleg tudtak varázsolni. Mert hogy erről a korszakról igazából leginkább például ezek a szövegek tudósítanak nekünk, ahol azt látjuk, hogy ez a világ legtermészetesebb dolgaként jelenik meg.
Vagy a varázslás, amit ma varázslásnak tekintünk, az egy olyan viszonyrendszer volt, amely akkor más kapcsolatokat teremtett, másképpen merültek fel az emberi egymáshoz állások, egymással szemben állások, ma ezt varázslásnak hívjuk, vagy csodának, vagy mítosznak. Az, hogy a mai nagyon modern, széles vásznú, megaprodukciós fantasy irodalmunk és filmirodalmunk olyan, amilyen, az azért van, mert tudatosan visszanyúltak ehhez a hagyományhoz, vagy azért, mert ez ilyen aktív volt, és ez irodalmi anyanyelve volt azoknak a szerzőknek, akik mára befutottak.
Azt egészen biztosan lehet tudni, hogy a fantasy irodalomnak az alapítója J.R.R. Tolkien, egyébként ugye különböző óészaki nyelvek professzoraként, nyelvészként dolgozott egész életében, és nagyon-nagyon pontosan ismerte az egész óészaki irodalmat, mind a szagákat, mind az Edda verseket, számtalan elemet emelt át a Gyűrűk ura világába ezekből. És ugyanúgy igazából a George R.R. Martinnál, a Trónok harcánál ugyanezt figyelhetjük meg, hogy a középkori angol száz, óangol irodalom és ehhez kapcsolódóan a szagák világa, az nagyon-nagyon erős inspirációs forrásként jelenik meg, és nagyon sokat merítenek ezekből a szövegekből, amiknek ugye egyébként a 19. század környékén volt egy hihetetlenül nagy felfutása, tehát a romantika és hasonló szellemi mozgalmak Európában, azok elég hamar a vállukra vették ezt az északi világot. Ugye ennek egy másik kicsúcsosodása az például a Wagner operák világa, ahol a Nibelung ciklus az szintén ugyanúgy ezen az óészaki anyagon alapul. Egyrészt a középfelnémet Nibelung éneken, de nem csak azon, hanem ugyanúgy az Edda verseken is, illetve a Völsunga szaga nevezetű óészaki szagán, ami szintén most már magyarul is olvasható Bernát István fordításában. Tehát ezek így részei a kultúránknak, igazából úgy lehet ezt nagyjából elképzelni, hogy az európai kultúrának azért a két nagy pórusa, az északi és a déli, az óészaki és a görög mitológia között oszcillál mindig, és mindig más korszakokban másik az, amelyik népszerűbbé válik.
Ha valaki kinyitja az általad fordított és nagyon érdekes tanulmánnyal ellátott Trollok alkonya című kötetet, akkor azt látja, hogy nagyon helyesen kiejtési útmutató is van. Aki egyszer találkozott izlandi szóval, az tudja, hogy ránézésre alig kiolvashatóak. Te ezt a nehéz nyelvet, nekünk, számunkra, a magyarok számára nehéz nyelvet, hogyan fordítottad le? Milyen nyelvet választ? Milyen magyar nyelvet választottál hozzá?
Szagák irodalmi stílusáról azt kell tudni, hogy hihetetlenül egyszerű és lényegre törő. Ez annak is köszönhető részben, hogy ez egy nagyon drága dolog volt annak idején ilyen történeteket írni, hihetetlenül drága volt maga a pergamen, amire ezt lejegyezték, ezért aztán nagyon takarékosnak kellett lenni minden szempontból, és teljesen szikár nagyon sok helyen, és az ember képzeletére van bízva nagyon sok olyan részletnek a kitörtése, ami más későbbi prózai művekben hosszas-hosszas leírásokat igényelne. Ezért aztán én is megpróbáltam minél egyszerűbben fogalmazni, ahol erre lehetőségem volt. És hát emellett persze a másik oldala a dolognak az viszont a költészet, ahol viszont néha megjelenik az, hogy az embereknek, vagy az egyes szereplőknek a lelki világába és érzelmeibe is jobban be tudunk tekinteni. Így viszont nyilván egy teljesen másik fajta hozzáállás volt szükséges. Itt megpróbáltam a lehető legjobban rekonstruálni nem csak a tartalmat, hanem a formáját is ezeknek a verseknek. Ezek az Edda versekéhez nagyon hasonló alliteratív, tehát nem rímek, hanem az egyes betűk újra és újra előkerülése, sín alapuló nagyon érdekes versforma. És itt viszont nyilván nem a prózaírót és a irodalomtörténészt, hanem a költőt kellett elővegyem magamban, amikor ezekkel a szövegekkel dolgoztam.
Még egy kérdés, és aztán rábízzuk a hallgatókat az olvasás élményre. Remélem sokan keresik majd, és veszik kézbe a Trollok alkonyát, mert hogy trollok vesznek körül mindannyiunkat, és mi magunk is tudunk trollok lenni. Szerinted mi a magyarázat annak, hogy a mai számítógépes nyelvben olyan sok vagy több ilyen szófogalom kerül be? A troll azt ugye mindenki tudja, hogy innen ered, de például az, hogy a Bluetooth kifejezés az egy viking királyra utal, arra a királyra, azt a királyt nevezték Kékfognak, aki egyesítette a viking törzseket. Szóval, hogy miért pont a számítógépes slang lett ennyire északivá?
Azt gondolom, hogy ennek több oka is van. Az egyik az nyilvánvalóan az, hogy nagyon sok technológiai innováció az európai északi részéről, angol száz területekről és Skandináviából is jön, ahol ezek az óészaki történetek és és irodalmak nyilván nagyon, nagyon élőek. Ezt egyébként Izlandon az is erősegíti, hogy az izlandi nyelv az igazából nem nagyon sokat változott az utóbbi 1000 évben, és emiatt aztán az ember modern izlandi nyelvtudással is elég könnyen képes olvasni ezeket a 14.-13. században készült szövegeket. Ez pedig hihetetlenül meghosszabbítja egy népnek az emlékezetét. Gondoljunk bele, hogy mennyire máshogyan alakult volna akár a magyar identitás is, hogyha most lennének regényterjedelmű hosszú-hosszú szövegeink a 13.-14. századból, amiket mai magyar nyelvtudásunkkal is elég könnyen tudnánk olvasni. De nem csak erről van szó, hanem nyilván az is, hogy az úgynevezett geek kultúra, tehát például ami a fantasyvel, szerepjátékokkal és hasonlókkal fonódik össze, az mindig is nagyon kéz a kézben járt a technológiai innovációval, tehát valószínűleg nagyon sokan voltak, akik technológiai fejlesztőként, egyébként viszont nagy rajongói a fantasy műfajnak, ami ugyanezekből az óészaki periódusokból és történetekből táplálkozik. És igazából ugyanúgy, ahogy hogyha valószínűleg, hogyha ez a történet mondjuk a technológiai innováció fő dolgai mondjuk Görögországban és környékén lettek volna, akkor lehet, hogy most rengeteg görög mitológiai fogalom lenne, ami beépül a technológiai világba. De hát egyébként görög fogalomban is rengeteg van, amit újra és újra használ a modern nyelvhasználat.
Jó, hát hátra maradt, és Európa szerte ismerté vált a görög filozófia, jelentős részben az arab tudósoknak köszönhetően, tegyük hozzá. Tehát, hogy ott volt egy ilyen kontinuitás, de hát az északi kultúra az valamikor 19. században robbant be, ha én jól rekonstruálom, az európai köztudatba, és azóta terjed. És Görögországban van egy új görög nyelv, azt beszéli mindenki, de mi a tapasztalatod, hogy egy 21. századi hétköznapon egy 1000 évvel korábbi nyelven beszélni, az hogy működik?
Hát ez az egyik legizgalmasabb aspektusa valóban az izlandi nyelvnek és az izlandi kultúrának, ugyanis itt arról is van szó, hogy ezt a konzervált jellegét, ezt az izlandiak próbálják is megőrizni, ezért aztán, amikor új technológiai fogalmak kerülnek elő, akkor azoknak is megpróbálnak valamilyen izlandi nyelvben megfelelő fogalmat és szót találni rá, és nem angolból vagy más nyelvből importálni ezeket a kifejezéseket. Ezeket iszonyatosan hosszan lehetne sorolni, hogy mennyire érdekes szóalkotásokat eredményeznek. Az egyik kedvencem az pont mondjuk a számítógép nevű, vagy a számítógép neve, ami izlandiul tölva, ami egyrészt a tála, vagyis szám, számítás szóból jön, másrészt pedig a völvából, ami nem más jelent, mint azokat az ősi jósnőket, akik például az Edda verseknek is nagyon-nagyon fontos szereplői, és a régi idők mitológikus tudását közvetítik ezekben az énekekben. Tehát tulajdonképpen az izlandiak, amikor megalkották a számítógépre való szót, akkor valójában szintén egy olyan szót alkalmaztak, ami olyan, mintha varázslat lenne a számítógép. És hát, hogyha belegondolunk, akkor olyan nagyon mi sem értjük egyszerű hétköznapi emberekként, hogy pontosan mi is történik egy számítógép belsejében, és leginkább úgy használjuk, mintha varázslat lenne.
De mi múlik? Milyen nyelvstratégia kell ehhez? Vagy ki alakítja ezt a nyelvstratégiát? Most azon gondolkoztam, hogy a román nyelv az nagyon különös ebből a szempontból, mert 89-ig a rendszerváltásig tele voltunk orosz jövevény szavakkal, és 90. január 1-től elkezdtek szaporodni az angol szász jövevény szavak. Ma már a hétvégének egyetlen egy románt se lehet hallani, hogy azt mondaná, hogy hétvége. Románul mindenki azt mondja, hogy weekend. És erre tudnék még számtalan ilyen példát hozni. Ugyanakkor pont a számítógép szó kapcsán jut eszembe, hogy hát a franciáknak is megvan a maga különbejárat. Nem tudom eldönteni, igen, hogy akkor ez hogy van, hogy mi múlik, hogy egy nép vagy egy nyelv konzerválja magát, ilyen kreatív, van ilyen nyelvbizottság Izlandon, vagy ilyen klubok, vagy hogy?
Ezzel kapcsolatban két dolgot kell megemlíteni. Az egyik az, hogy történelmi távlatokban nézve itt teljesen egyértelmű, hogy az elszigeteltség az, ami Izlandban ezt a helyzetet eredményezte. Tehát egyszerűen az, hogy annyira távol voltak és el voltak vágva minden más kapcsolattól, hogy ugye rendkívül intenzív kereskedelmi és egyéb kapcsolataik voltak Európával végig a vikingkor szakban és aztán utána is. Ettől függetlenül azért maga a fizikai távolság, maga a szigetlét az nagyon erősen eredményezte ezt a konzervált nyelvállapotot. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ez egyáltalán nem olyan idilli és utópikus, mint ahogyan ezt első körben gondolná az ember. Tehát ma, hogyha az ember fölül Reykjavikben egy buszra és hallgatja azt, ahogyan a mostani izlandi tinédzserek beszélnek, ők nagyjából mondjuk minden második mondatuk az gyakorlatilag angol. Tehát ma már ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és ugye azért is probléma Izlandon ez, mert hogy mindösszesen 350 ezeren vannak a szigeten, tehát gondoljunk bele, hogy ez olyan, mint mondjuk Kolozsvár és környéke, mint hogyha egy önálló nyelvvel rendelkező önálló ország lenne.
Legalább a Mátyás király korabeli magyar nyelvet hallanánk Kolozsváron, de mennyire jó lenne, nem?
Hát izgalmas lenne, az biztos.
Mátyás király köztársaság.
Ja, tehát hogy igazából ez egy ilyen furcsa folyamat Izlandon, mert egyfelől vannak, akik azt mondják, hogy néha túl messzire mennek a különböző nyelvi és akadémiai bizottságok, akiknek például, mit tudom én, a személyneveket, a helyneveket, de akár még a lóneveket is jóvá kell hagynia. Tehát az ember a lovát sem nevezheti Izlandon akárminek, hanem ott is szigorú szabályoknak kell megfelelni.
Na mondjál egy szabvány lónevet, légy szíves!
Fú, hát most hirtelen nem fogok tudni mondani. Ugye itt arról is van szó, hogy az izlandi az egy ilyen nagyon bonyolult módon ragozó nyelv, tehát nem csak arról van szó, hogy izlandiasnak kell lenniük ezeknek a neveknek, akár személynevekről, akár lovak neveiről beszélünk, hanem azt is, hogy ezek ragozhatóak legyenek izlandiul. Hát. És aztán ez is hozza magával azt, hogy van egy ilyen kötelezettség, amit megint mások meg azt mondják, hogy ez a szólásszabadság és az önálló identitás választásnak a korlátozása, hogy én nem nevezhetem mondjuk borókának az én Izlandon született gyermekemet.
Vagy lovadat.
Vagy lovamat, igen.
Hát én ehhez áldásomat adom, bár jobban bízom annan, hogy az Izlandon elterjedő boróka nevű lovakat meghaladja az Erdélyben izlandi irodalmat olvasók száma, úgyhogy mindenki vesse bele magát a Trollok alkonya című kötetbe. Dunajcsik Mátyás, meg sem merem kérdezi, hány évet szánt arra, hogy megtanuljon izlandiul, de megtanult és fordított. Megmondod, hogy mennyi idő alatt tanultál meg?
Hát ez nagyjából 2 év volt, de ez úgy, hogy fizettek érte, tehát hogy egy izlandi állami ösztöndíjprogram keretében voltam én ott, ami kifejezetten arra szólt, hogy külföldieket meghívjanak az országba, hogy ott megtanulják a nyelvet, és aztán ennek a kultúrának a közvetítőjével tudjanak válni különböző országokban.
Ismered a viccet, hogy ki mennyi idő alatt tanul meg japánul? Az egyetemi tanár azt mondja, hogy 6 év, a tanársegéd azt mondja, hogy 3, és a diák megkérdezi, hogy mikor van a vizsga.
Hát igen, ez részben így is van.
Na, de hát megtanultad, lefordítottad, legyen sok olvasód. Honlapunkon majd közöljük az íróolvasók találkozók helyszínét, időpontját, és abban is reménykedem, hogy erdélyi íróolvasók találkozók is lesznek, és akkor itt is lehet majd hallani, követni a trollokat, akik nem is csak annyira izlandiak, mint gondolnák. Dunajcsik Mátyás, köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm!
Sálvar ég, efsjá mei tag, búr fel og bála, badal og dranga, ad alfett sólá, og önt tvärtnös hädar kort lut och kräckna sa ditt vik och mö. Fyrir dyrum fostra
Székelyföld hangja.
Az elmúlt fél órában az ismeretlen és ezért félelmetes idegenek világába kalauzultuk önöket. Vendégünk volt Dunajcsik Mátyás, író, műfordító, akinek most jelenik meg a Trollok alkonya című kötete. A fordítóval készített beszélgetés végén a szerző eredeti izlandi nyelven énekelt és mesélt. Hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Olvasmányélményeiket, beszámolóikat a rádió honlapjára vagy Facebook oldalára várjuk. Az Értsünk Szót zenei szerkesztője Kacsó Tibor. Én Parászka Boróka vagyok, szerkesztő, műsorvezető. Köszönöm, hogy velünk töltötték az elmúlt egy órát, tartalmas rádiózást és kedves trollokban gazdag estét kívánok. Viszont hallásra!